A vártnál magasabb lett a januári infláció, 4,9%-ra számítottak az elemzők, 5,5% lett. Ezen belül egyes élelmiszerek, köztük a tojás és a tej 25%-kal drágult, a kommunikációs szolgáltatások átlagára 10%-kal emelkedett. Az okok között a forint gyengülése épp úgy szerepel, mint az energia árváltozása, az évelei átárazások és a minimálbéremelés. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója szerint ilyen inflációs adatok mellett nem valószínű, hogy a jegybank egyhamar csökkenti a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot. Péli Nagykata interjúja.
Ugye a januári inflációról beszélünk, és ehhez hozzá kell tenni, hogy decemberben 4,6%-os volt az infláció, és bár mindenki tudta, legalábbis a szakértők és az elemzők, hogy januárban egy picit meg fog ugrani, hiszen itt voltak az átárazások, minimálbér emelés, sok minden változott. Várakozás 4,9%-os volt, és akkor itt jön a hideg zuhany, mert ugye a tény adat januárban 5,5% volt. Mennyire volt ez meglepő?
Ez egy rekordmagas infláció, hiszen ha a csomagoló anyagok árindexét is beleraknánk, akkor valószínűleg ez inkább 6,5% körül lett.
Ezt is érezzük, vajon?
Hát hogyne, sőt, ennél jóval magasabbat érez a lakosság, részben azért, mert azokat a termékeket, amiket sűrűbben vásárol, azokat sokkal jobban érintett az árindex emelkedés, például a tejnél 25%-kal, a tojásnál 24%-kal, étolajnál 21%-kal, gyümölcszöldségnél 16%-kal nőtt az ár, ez meg ugye többé-kevésbé viszonylag sűrűn fogyasztjuk, tehát ezeknél sokkal hamarabb érezzük, hogy itt valami drágult, és méghozzá jelentősen drágult, mint azt, hogy mondjuk használt autó ára éppenséggel csökken. Hát használt autót, azt mondjuk az átlag magyar az 5 évente vesz körülbelül, vagy 4 ritkában.
Hát jobb esetben.
Magyarul nem nagyon érzékeli azt, hogy ott árcsökkenés volt. Azt, amit naponta vásárolunk, azt érzékeljük, hogy igen jelentős áremelkedés történik.
Akkor most nézzük, hogy mi is okozta ezt a hatalmas áremelkedést. Több mindenre lehet tippelni, mondjuk ezek sem újdonságok. Lehet mondjuk az energiaárak változására, akkor az évelei átárazásokra, a forint gyengülésre, esetleg kezdhetjük itt is, mikor ezt az interjút készítjük, 403 forint 22 fillér az euró. Viszont egy hónappal korábban, január 6-án, ez volt a csúcs egyébként, 416 forint volt az euró. Erősödött végül is januárban a forint, de úgy látszik, hogy ennek a hatás nem nagyon volt érezhető az inflációban.
Több oka van ennek. Egyrészt, amikor bevásárolnak a kereskedelmi cégek, azok jellemzően nem hetente adják ki a megrendeléseket, hanem ott is vannak olyan termékkörök, amit adott esetben egy hónappal korábban rendelnek. Nyilvánvalóan az akkori ár akkor leszerződik mondjuk euróban, majd amikor kifizeti, akkor jelenik meg neki forintban ez a költség. A forint árfolyam mozgása az egy kicsit lassabban kerül át a kis kereskedelmi forgalomba, kivétel az üzemanyagnál, ahogy hetente van árváltozás, tehát ott akár minden héten meg tud jelenni ez az euró-forint árfolyamban való elmozdulások, de inkább az üzemanyagnál egyébként a dollár-forint mozgások nagyobb súlya van. Látszik is egyébként, hogy az üzemanyagok csak 2,7%-kal drágultak mondjuk a januárban, az előző januárjához képest, tehát ez inkább lefelé húzta az árindexet, hiszen az átlag az magasabb volt ennél. Ami látszik, hogy ez a szolgáltatások 8,5%-os drágulása, ebből a postai szolgáltatás az, ami igazán releváns, mert az, amit január 1-jel emeltek. A többinél, például a telefon internetnél pedig áthúzódó hatás van. Tehát az, hogy tavaly ilyen március és május között emelték az árakat, egészen addig, ameddig az új árindexen meg nem jelennek a szolgáltatók, tehát ez is kb. Megint majd márciusban, fogják emelni az előző évi inflációnak, tehát a 3,7%-kal majd az árakat, tehát akkor fog majd hirtelen majd leesni ez az árindex. A többinél pedig lehet tudni például a lakbérek, hogy ahogy az ingatlan árak emelkednek, ugye a lakbérek is elkezdnek fölfelé menni, és ugyanígy a javítás karbantartás, lakásjavítás karbantartás, meg az egyéb ilyen szolgáltatásoknál ott meg az a probléma, hogy ott nagyon élő munkaigényesek, és az élő munkának a költségei, hát csak a belegondolunk a minimálbér emelésbe, akkor azok még ennél az inflációnál is magasabbak, 17-9%-kal emelkedtek. Tehát az azt jelenti, hogy ott a költségeknek még van egy további emelkedése vélhetően, hiszen azokat előbb-utóbb átgyűrűzik a szolgáltatási árakba, hogy sokkal drágább a munkaerő.
Hát őszintén szólva azért ezekre lehetett számítani, tehát nagyszerű cél az, hogy a minimálbér fokozatos emelésével a hazai keresetek az Európai Uniós átlaghoz fognak közelíteni, de azért ennek a hatását azért lehet érezni az árakban, és erre lehetett számítani.
Hát így van, és ebből következően, hogy az árakban lehet érezni, előbb-utóbb a forint árfolyamában is lehet majd érezni, hiszen nyilvánvalóan nem egy valós dolog az, hogy erősödik a forint, miközben az árindexek nő. Az exportra termelő vállalkozások egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, mert nem tudnak annyit exportálni, és az előbb-utóbb kiváltja a forint gyengülését. Ha gyengül a forint, akkor további árindex emelkedés várható, tehát hogy ezen kéz a kézben járnak. Tehát emiatt én azt gondolnám, hogy a forint árfolyamra is érdemes nagyon odafigyelni.
Jelenleg a jegybanki alapkamat 6,5%. Az elemzők arra számítottak, hogy lassan kamatvágás lesz, de hát ez az új inflációs adat nem ezt fogja alátámasztani. Mekkora mozgástere most jelenleg a jegybanknak?
Ugye a jegybank örlődik. Matolcsi György van még a jegybank élén. Matolcsi György úrról tudni kell, hogy ő volt pénzügyminiszter, pontosan tudja, hogy a költségvetésnek milyenek a kamat terhei. Ezért ő abban érdekelt lenne, hogy minél alacsonyabb kamatszintet hozzon létre. Csak rajta múlna, akkor csökkenteni az alapkamatot. Viszont azt is látták a korábbi időszakban, hogy egy erőteljesebb kamatcsökkentési hullám esetén elszáll a forint árfolyama, az meg ugye inflációt okoz. Emiatt, mivel mégiscsak az inflációra is figyelni kell, nem csak a költségvetés kamatkiadásaira, ezért nem nagyon tud csökkenteni kamatot. Ebből meg azt következik, hogy alternatív eszközök lehetnek, és ez nem a pénzszűkítés, jól láthatóan, hanem inkább a pénzbővítés, tehát ha megnézzük a Demián programot, ami 1000 milliárdos nagyságrendben akar további forrásokat a gazdaságba pumpálni, az kamaton kívüli eszköz, hiszen olyan kamatokat állapítanak meg, ami messze a jegybank alkalmat alatt van. Tehát magyarul ez rontja az infláció elleni küzdelmet. Tehát most képzeljük el, hogy az egyik oldalon van egy jegybank alkalmat, amivel próbálja megfogni a fogyasztást, túlzott fogyasztást, vagy a túlkeresletet a jegybank, majd a másik oldalon a kormány meg túlkeresletet generál. Tehát ez a polícia azért ritkán szokott jól működni.
Hát igen, de ennek oka van, mert megpróbálják serkenteni a gazdaságot, amely szintén nem szárnyal.
Így van, ennek egy oka van, hogy jön a választás 2026. És addig ugye valamit produkálni kéne, hiszen a lakosság egészen pessimista a magyar gazdaság kilátásait illetően. Hát a PKI konjunktúra indexei, van olyan index, ami 50 havi mélypontján van. Tehát azért az jól mutatja, hogy itt egyáltalán nincs optimizmus a gazdaság jövőbeli lehetőséget illetően, leszámítva a hagyományos kormányzati vagy kincstári optimizmust, ami elrugaszkodás éve után most a szárnyalás éve, vagy a repülőrajt éve, vagy most nem tudom melyiket fogalmazni, kitalálni. Van éppen, csak az adatok ezt nem akarják nagyon alátámasztani. Jelzem meg az inflációs adat sem nagyon támasztja alá, mert ha magas az infláció, akkor ugyanolyan nominális kereset mellett nyilván kisebb lesz a reálkereset, és másik oldalról meg akkor nyilván a kiskerforgalom is kisebb lesz a vártnál, tehát a már reálértékben. És ha megnézzük egyébként az utolsó negyedévi adatot, akkor azt látjuk, hogy az utolsó negyedévi növekedési adat, ami 0,2% volt az előző év azonos időszakához képest, az alacsonyabb, mint a tavalyi teljes átlag, ami 0,6% volt, ami azt mutatja, hogy valójában a magyar gazdaság stagnálásban.
És hogyha már a kamatokról beszéltünk, akkor nézzük már meg, hogy az állampapírhozamok hogyan fognak alakulni, mert túl sok pozitívum nincs rajta, ami csábítana bárkit is arra, hogy állampapírokat vegyen ilyen inflációs adatok mellett, meg olyan hozamok mellett.
Hát igen, főleg úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt mondjuk egy évben a bónuszokat, amiket fizettek pluszban, tehát akár az infláció plusz bónusz, vagy akár a fix kamatozású állampapírt nézzük, akkor ezek a kamatszintek egyre gyorsabban süllyedtek, miközben az infláció meg nem süllyedt ennyire gyorsan. A reál kamat, amit a lakosság például egy infláció követő állampapíron elérhet, az most körülbelül ilyen 1-1,5%. A fix kamatozású papírt nézzük, ami most kb. 6,5%, akkor egy 5,5%-os kamat mellett az is 1%-os reálhozamot biztosít, és azért legyünk őszintén, ilyenkor van egy ilyen úgynevezett pénzillúzió, tehát az, hogy a nominális változások hatnak a lakosságnak az érzetére, tehát amikor ő 18%-os kamatot kapott 3,7%-os mondjuk KSH infláció mellett, ahhoz képest most hirtelen kapna plusz 1,5%-ot, akkor azért azt nem érzi úgy, hogy ő neki ez olyan nagyon jelentős többletet okoznak. Ő szépen elkezd keresgélni máshol. Lehet látni, hogy a deviza iránti érdeklődés is megnőtt, a forint éppen erősödik, akkor meg ha valaki tartósan devizába akar majd megtakarítani későbbiekben, akkor ez a legjobb időpont devizát vásárolni, hiszen alacsony relatíve a forint euró árfolyam, tehát magyarul erős jelenleg a forint a korábbi időszakhoz képest legalábbis, és ha valaki arra számít, hogy esetleg egy nagyobb leértékelődés jön, akkor azon is viszonylag jól lehet keresni. Tehát ha valakinek az elgondolása van, hogy mondjuk a forint árfolyama 425 forint lesz év végén, és most mondjuk 403 vagy 405 forinton tud venni, akkor bizony ő tud keresni rajta majdnem 20 forintot. És ha még ezt be is fekteti valami eurós állampapírba, akkor ez a hozam már 5-8% körül van.
Árstopp. Mennyire van ennek esélye? Az új inflációs adat fényében, persze.
Egy klasszikus közgazdászt tudnék idézni, ma azt Károlynak hívják, ő azt mondta, hogy a történet kétszer ismétli önmagát, egyszer tragédia, egyszer komédia. A tragédián már túl vagyunk, most éppen a komédiánál járunk, egy kicsit tragikomédikus inkább így fogalmaznék. Tehát az, hogy nem tanulunk a saját hibáinkból, azért az jól áll. Tehát azt pontosan lehetett tudni, hogy amikor bevezették az árstoppokat, akkor az összes többi termék árát megemelték a kereskedők, hiszen nem akarták lenyelni ezt a veszteséget, amit az állam rájuk tolt. Mert azért ne felejtsük el, az árstopp azért ráadásul úgy működött eddig, hogy a beszerzési ár alatti értékesítésre kényszerítették a kereskedelmet. Tehát még annyi pénz sem élhetett a fogyasztótól, mint amennyiben neki került az adott ár. Tehát ezt el tudjuk képzelni, hogy ezt azért sokáig nem viseli el a kereskedelem, hát akkor ami nem volt árstoppos termék, azt megemelték. Tehát valójában inkább az infláció gyorsulásához járunk hozzá, mint a lassulásához.
Molnár Lászlót, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját hallották a januári inflációs folyamatokról, illetve az ezzel kapcsolatos várakozásokról. Pár perc múlva kulturális információval folytatjuk, 7 órakor a legfrissebb hírekkel. A 7 órai hírösszefoglaló után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Úgy tűnik, hogy nem csak Donald Trump vámpolitikája kerül egyre inkább fókuszba, hanem az Egyesült Államok belföldi átalakulása is, kormányzati szinten nagyon kemény átalakítások vannak, és ennek az egyik élharcosa, vagy fogalmazunk úgy, egy fő mozgató rugója, Elon Musk nagyvállalkozó, aki nemrég egyébként a Fehérházban is járt. Erről is beszélgetünk majd.